Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Üdvözlet a Korona FM 100-on, én Mike Szilvia vagyok, ez pedig a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2016. május 29-én, vasárnap van, és 10 óra múlt 5 perccel. Fontos, érdekes témákkal jövök, hát egyrészt például olyan fontos témákkal, amelyekbe már megéri már most belenézni a fiókba, hiszen a mai napon is 30-31 fokos hőmérsékletre számíthatunk, és tényleg lassan, de biztosan beköszönt a nyár. De hogy mennyit ér önnek, hogy a tűző nyári napon a strandon heverészve és biztonságban tudja szeme világát, vagy hogy mi a különbség az olcsó gagyi és a drágább, de megbízhatóbb napszemüvegek között. Szeretné tudni arra a választ, hogy mikor tolathat a kisgyermekére napszemüveget. Rövidesen minden egyes kérdésre, sőt emellett még sok másfajta kérdésre is választ kap Vicai Endre kalocsai látszerész optometristától.
Árérték arányba te 8-10 ezertől látszerész szaküzletben lehet jó napszemüvegeket találni. A látszerészek, mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyat adjunk el, amihez nincs alkatrész, amihez nem tudunk csavart pótolni, stb.
Aztán egy olyan helyre is elkalauzoljuk, ahová a régi dal szerint már ugye nem süt be a nap, és az életük egy részét ott tölteni kényszerülőknek. Még az is kihívás, hogy félsugarat lássanak az alagút végén. Így volt ezzel Zsanett is több röptársával egyetemben, akik a kalocsai börtönben egy nemrégiben befejeződött program nyomán szembesültek tetteik súlyával és azzal, hogy mit szeretnének kezdeni az életükkel, hogyha egyszer szabadulni fognak.
Aki már bekerül egyszer, az már utána meggondolja, hogy megint bűnözni fog, vagy nem. Szerintem ez jelenteni az embereket. Visszagondolva nagyon nagy butaságot csináltam, de most, hogyha már kimegyek, egészen másra fogom alakítani az életemet.
Részletek azonnal itt a Korona FM 100-on, a Turmixban.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail out on an ocean wave. Cause our love is like a heat wave. Inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. Cause our love is like a heat wave.
Rácos Ékon közös dala szólt. Itt a Korona FM 110 percen múlt el 10 óra, ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk. Ahogy ugye kettes sebességbe kapcsol a nyár, úgy válik a mindennapok egyre égetőbb túlélő kellékévé, hívjuk így, a napszemüveget. Valóban az UV szűrős lenne az a bizonyos varázsszó, amely meghatározza egy szemüveg értékét vagy hasznosságát. Mi mindenre érdemes még odafigyelni napszemüveg választásakor, és miért szeretik főképp például a strandon a férfiak a tükrös lencsés napszemüveget? Gábor Jánossal, Bicei Endre, Kalocsai látszerész optometristával készítettünk interjút. Mindezen kérdésekre kapunk választ a folytatásban.
Megjött a meleg, megjött a nap, megjött az UV. Bicei Endre optometrista a stúdióban. Szia, Endre, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Örülök, hogy UV szakértő lettem. Nem vagyok fizikus. Igen. De igyekszem tudásom szerint elmondani. Mi lenne a kérdés? Az UV-ról beszéljünk első körben?
UVB, UVA szűrő az az, amit érdemes figyelni, de itt inkább van még egy szám, egy mértékegység, ez az UV 400, amit talán érdemes figyelni.
Ami 380 kéne, hogy legyen.
Aha.
Mert hogy 380-tól látunk.
Ja!
És akkor a 400-at szűr, annak úgy hát egyre kevesebben használják, hála jó Istennek, az UV 400-as matricát. A 380-tól 780-ig van ugye a fénylátható tartománya, a 380 alatt itt kellene nekünk úgy igazán kiszedni napszemüveglencsékbe, meg normál szemüveglencsékbe is természetesen.
Hogy az az, amihez ne forduljunk, hanem az UV 380, az az, amit érdemes megcélozni,
hát, ezt keresni. De ezt nem fogják rá kiírni, mert technológiailag ez a 380, ez ilyen 385-re jöhet csak ki, mert ahogy régi fizika tanárom mondta, nem jön ki a matek, tehát 385 nanométer környékére vannak ezek a szemek beállítva, de attól ez még tökéletesen UV szűrős, de ami UV 400 van ráírva, az nem annyira.
Tehát, hogy ne kelljen nekünk fizika tanár ahhoz, hogy elmenjünk és napszemüveget vásároljunk, mi az, amit érdemes figyelni? Milyen matricának kell mondjuk mindenképpen rajta lenni egy napszemüvege, milyen föliratot kell rajta keresni, ami biztosítékot ad nekünk arra, hogy az a napszemüveg az tényleg napszemüveg. Tehát
azt kell, hogy mondjam, hogy mivel ma már a napszemüveglencsék polikarbonát alapanyagból készülnek, a polikarbonátnak a tulajdonsága, hogy UV-szűrős. Így sajnos ellenreklámot kell, hogy csináljak a minőségi napszemüvegnek, de általában még a leggagyibb is az. De az UV-szűrés az a napszemüvegnek egy hatod része körülbelül, hogy oké, UV-szűrős, emellett még egy igazi jó napszemüveglencse, és nagyon-nagyon sok mindennek meg kell, hogy feleljen, hogy azt mondjuk rá, hogy igen, ez egy optikailag tiszta, jó minőségű napszemüveglencse. Az UV-szűrés annyira rámentek, bocsánat, elnézést, de nem tudok szemben mondani, rámentek erre az UV kifejezésre, hogy elkezdte mindenki polikarbonátból gyártani, így az UV szűrés, hát megvan, igen, csak dioptriás, csak nem mindegy, hogy hogyan színezik, hogy felületi színe van, hogy anyagába színezett, hogy milyen vastag az a lencse. Tehát, hogyha egyszer kint felejtjük a napon, akkor kipattog el a napszemekben a szeglencse, mert annyira vékony anyagból van, nem bírja a hőt, és kipattan belőle, kihajlik. Tehát ezek azok a dolgok, amik ez a nem mindegy.
A hallgatónál megvan a megoldás, azt írja nekünk, le kell kenni a gagyi napszemüveget 20-as faktorú naptejjel.
Erre még nem gondoltam, remek ötlet.
Most messze jártam az igazságtól, amikor így a hallgatónak így előre vetítettem, hogy oké, be lehet vásárolni ezekből a napszemüvegeknél, csak ott vannak ezek a kockázatok, amiket te említettél, mondjuk ezekből a napszemüvegekből az olcsóbb kategória, de lehet, hogy megveszi a 8-10-et, míg hogyha befektetett volna egy másikra, akkor egyel megúszta ugyanazt az időszakot, azért ez...
Tehát általában a céljelzés azért az egy fontos szabványjelzés, amit érdemes megkeresni a napszemüvegeken, tehát hogy európai forgalomba hozatani engedélye rendelkezik-e. Ez az első. Ma már egyre jobban használják, az amerikai módszert vesszük át, hogy kategóriákban jelölik a napszemüveglencséket. 1-4-es kategóriáig vannak ezek a jelzések. Én nem szeretem a kategória besorolást, de ugye ez amerikai kultúrában ugye ott mindenért föl lehet jelenteni az embert és fordítva, tehát ráírják a 3-as kategóriájú napszemüvegre, azt jelenti, hogy sötét a lencse, hogy éjszaka ne vezess benne autót. Hát ez így nagyjából evidens. Ezek a kategória besorolások úgy vannak, tehát minél nagyobb a kategória szám, annál sötétebb a lencse, és annál jobban szabályozzák, hogy mire lehet használni. Ma már még nagy európai gyártók is, nyilván ezek globális gyártók, tehát szárítanak az amerikai piacra, ami egy nagy piac, ők is, nem akarok most meg kellett mondani, de nagy gyártó is ráírja a szárára, hogy 3-as kategória, vagy 3N, az azt jelenti, hogy 3 normál, vagy 3P, az azt jelenti, hogy 3-as kategória polár szűrő lencsével. Tehát még ezeknél a gyártóknál is e felé mozdul el, én úgy látom a jelölés, hogy valahogy lehessen kategorizálni. Talán abban a szempontból jobb, hogy így jobban megfogható, mert ha ráírjuk, hogy 27% színes, vagy 73% színes, az olyan kicsit megfoghatatlan.
És amikor a színezésről beszélünk, mert ugye említetted például a felületi színezést, anyagszínezést, hasonlók, ez miért is fontos? Meg hogy ezt honnan tudhatjuk, meg hogy ez rendes, jól színezett szemüveget vásároltam?
Én már jártam szemüveglencse gyártó cégnél. Magyarországon hál' Istennek 3 is van, és így gyártanak, nem 4. Itt úgy néz ki egy lencse, hogy ők onnan indulunk a KH-tól, hogy folyadékokat összeöntenek egy NASZ tisztaságú üvegszerszámba, aminek egy olyan görbülete van, mint egy szemüvegkeretnek, és ebbe beleöntik magyarán az anyagot, ezt polírozzák, csiszolják, majd egy ilyen speciális hőkezeléses eljárással ezt beszínezik. Tehát ez a nem mindegy, hogy rá lett felületileg színezve, vagy ebben a hőkezelési eljárásban részt vesz ez a lencse. Mert ha csak felületi színezése van, és kap egy 3-4-5-6-8 mélyebb karcot, akkor minden lejön róla, nem csak a színezés, tehát jön minden. És onnantól kezdve megint ott vagyunk, hogy az az amúgy sem túl vastag polikarbonát lemez, tegyük fel, az még el is vékonyodik a karcoktól, tehát akkor nem biztos, hogy annak az UV-szűrése már megfelelő, és ami még rosszabb, ezáltal a lencsének, ha mély karcok vannak benne, változik a geometriája, változik a fénytörése a lencsének, ezáltal ez már dioptriás panaszokat is okozhat egy ilyen lencse. Természetesen az olcsó, rossz minőségű, de abszolút nem karcos lencse ugyanilyen panaszokat okoz, tehát ha én berakom a dioptria mérőbe, akkor valószínűleg prizmát fogok benne mérni. A prizma azok, hogy is mondjam csak, hogy az egy fény eltérítő ég, talán ez a legjobb megfelelés. Általában olyan egyéneknél használjuk, akiknek szemizombeállítási zavarai vannak, magyarán kancsalok kifelé, befelé, mindegy milyen irányba, és ezek a lencsék, mivel nem tiszták teljesen optikailag, ezek a lencséknél ez a prizma hatás érvényesül. Ez úgy tudja felmérni a laikus, hogy felrakja a szemüveget és gödröket lát benne a napszemüvegébe, vagy úgy érzi, mint hogy torzulna egy kicsit a távoli kép. Tehát ez mind annak a hatása, hogy az a lencsével valami nem stimmel. Annak ellenére, hogy persze lehet UV-szűrős.
Egyébként van nektek például, vagy kifejezetten neked arra a kapacitásod, hogyha betér hozzád egy hallgatónk az üzletbe, és azt mondja, hogy itt van nekem 5-6 divat szemüvegem, én ezeket vettem az elmúlt néhány évben, hogy ezeket megnézzük, hogy ezeket leellenőrizzük, hogy ez egyáltalán napszemüvege, dioptriás-e, jó-e ez nekem, vagy nem jó ez nekem?
Igazából erre úgy annyira nem vagyunk berendezkedve, de természetesen, ha valaki kíváncsi rá, akkor szívesen segítünk. Az UV-szűrést azt nagyjából nem is mérjük már, de alárakjuk a dioptria mérőnek, és vannak, mikor furcsa értékek jönnek ki. A sok nulla kellene, hogy kijöjjön, és van, amikor így jönnek a különböző dioptria adatok a napszemüveglencsével.
Ezt egyébként te ránéztél, és meg tudod állapítani egy szemüvegről?
Hát igen, már majdnem 20 éve csinálom, úgyhogy igen.
Akkor
igen.
Adhatok én neked 2 nap szemüveget?
Persze.
Megnézed? Elhoztam magam otthonról 2 nap szemüvegemet, tessék.
Az egyik, akkor gyanítom, hogy valamilyen divat szemüveg lesz, hogyha már így tesztelel veted, a másikra meg sokat költöttél, fogadjunk.
Valami olyasmi.
Uh-huh. Ez egy nagy gyártónak a pilóta modelljének a koppintása. Hát kezdjük azzal, hogy a szára úgy csukódik, mint egy ólajtó, bocsánat, a kifejezésén.
Őszintén szívva mennyi volt?
Hát szerintem az 1590 forint volt, amit éppen tart most Endre
a kezében. A legolcsóbb, legrosszabb minőségű ortámasz van rajta, ez egy bakelit, és a keret így fogása tele van nikkelle, tehát aki fém érzékeny, az messze kerülje el. Ez volt a keret.
És akkor most jön a lencse.
Hát így ránézésre a bal lencse az egy nagyot torzít. Tehát ha itt a szalagfüggönynek nézem az egyeneseit és forgatom, akkor viszi el egy ilyen 15-20 fokot. A jobb az így sacra, egész jó. De biztos, hogy UV-szűrős egyébként. Mert polikarbonát az hallom, ahogy kopog, hogy polikarbonát.
Oké, okay, akkor nézzük a másikat.
Hát igen. Ez jó lesz, ezt nem mérem. Ez egy műanyag gumikeverékű keret, egy nagyon jó rugalmas szárakkal, szárvéggel. Talán még a titán is a szára, vagy alumínium, tehát lehelet könnyű az egész szemüveg, gyönyörűen csukódik. Tehát mondom a hallgatóknak, ez nem nálunk vásárolt szemüveg, jó? Tehát most másért dicsérem. De egy tükör réteggel van ellátva, azt
az láttam
rajta.
Az jó egyáltalán, mert ezt tudom, hogy mostanában nagyon divat, hogy én látom a szembejövő szemüvegében saját magam, ez kifejezetten jó-e, vagy csak divat?
Hát divat, és nyilván még jobban zárja a fény, de szerintem elsősorban divat. Olasz cégek most megőrültek ilyen mindenféle szivárvány, minden színeibe színezik a tükröket. Jól néz ki, általában férfi napszemüveg vásárlók szokták kérni, hogy ha lehet, legyen tükrös, hogy ne látszom, merre néz a strandon, mert tényleg azt zárja a fény, abban nem lehet belátni. Még véletlenül sem. Ezen is rajta van ez a tükörréteg. Hát és igen, ezt ti is megnézhetitek, hogyha talagfüggönyhöz odarakjuk, ez nem fogja.
Mert ez egy nagyon mérce, most önnek így gyorsan elmondom, nem hogyha be akarja nézni, akkor valamilyen egyenest kell kiszemelnie ott a
térben. Hát nehéz azért az rutin kell, tehát látni kell, tudni kell, mit kell nézni.
Aha.
Tehát, hogy mi az, amit pontosan nézni kell rajta, de ez egy nagyon jó minőségű szemüveg, igen. Megfogod ezt, és megfogod a másikat, akkor azért látja, nyilván árkategóriába ez körülbelül volt
1500
forint, ez meg 50 000 nagyjából. Tehát így körülbelül, satszolom. Tehát igazából nem lehet természetesen mindenkitől elvárni, hogy 50 000-es napszemüvegbe járjon, de azért árérték arányba lehet jókat találni. Tehát egy 8-10 000-től szaküzletben, látszerész szaküzletben lehet jó napszemüvegeket találni. A látszerészek mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne olyat adjunk el, amihez nincs alkatrész, amihez nem tudunk csavart pótolni, stb. Stb. Tehát aminek egy, van egy szerviz háttere is. Ha esetleg ez előfordul, mert van, hogy a gyártóknál nincs alkatrész, akkor pedig csere. Tehát, hogyha bármi garanciális baja van, akkor azonnal cseréljük. Tehát így szokott ez működni.
Hadd idézzem már be Endrének azokat az értékeket, amiket találtunk most, mert itt ti ilyen nagyon, nagyon kedvesen, előzékenyen kerülitek a márkanevek kimondását, amit egyébként megértek, de én ezt már nem érzem magamra kötelezőnek. Hogy mi az, amit bemért egy blogger? Csak hogy ezekből az értékekből mit találsz? Tehát, hogy a fényvédelem meg egyébként dioptria szempontjából is vizsgálta a nagyjából ezt az 1590 nikkellel dúsított csodálatos napszemüveg kategóriát, aminél megtalálta, hogy fantasztikus UVB és UVA szűrése van. Aztán tehát ilyen nagyjából 1-1%-ot engedett.
Olvastam én is, tudom melyik logról beszél, és azt én is végigolvastam.
A másik napszemüveg pedig, amiről talán be sem kell mutatni, hogy egy drágább kategória, ez egy Gucci, egy női Gucci napszemüveg volt, ami 3-4%-ot engedett át ebből a sugárzásból. Igen ám, de az UV szűrés után betették a dioptria mérőbe a mutatványt, és onnantól kiderült, hogy ennél az alacsonyabb kategóriájú ugyanúgy UV tökéletesen szűrő szemüvegnél olyan cirka 2,5-3 dioptriát sikerült kiszűrni a lencséje.
Prisma dioptriát, ez
Prisma
nem
dioptriát. Bocsáss meg, a Gucci-nál megkijött a 6-0, amit említettél. Tehát, hogy egyébként valahol a kettő között ott a baromira nem mindegy, mert hogy éveken át tartó használatnál ennek nem is kell szakértőnek lenni, ez látáskárosodáshoz vezethet.
El kell, hogy keserítsük, mindenki nem tudja károsítani a szemet. Tehát egy szemüveg akármilyen is legyen, egy dioptria az az optikai rendszerünk elé tett optikai test. Ez nem tudja befolyásolni az agyunkat, mert az agyunk kikompenzálja. Csak rohadt fárasztó. Fejfájás, könnyezés, és nem tudod, mi bajod van. Csak fárasztó, hogy az agyadat olyan munkára készteted, amihez egyébként nincs hozzászokva.
És nincs is rá szüksége. Gyerekek!
Mikor érdemes? Mert ugye, amikor kimegyünk a strandra a gyerekkel, persze, hogy ne süljön le, hogy ne piruljon le a bőr a napon, fogom, és akkor a legerősebb faktorszámmal bekerem a hátát. De mi a helyzet a szemével?
Mikor érdemes és miért érdemes? Én a saját lányomra 1 éves kor alatt nem adtam napszemüveget. Mégpedig azért, mert a látóideghártya az még a születés után még úgy alakul. Tehát igazából az még nagyon nincs kész. És körülbelül azt mondják, az a hivatalos megfogalmazás, hogy olyan 9-10 hónap telik el, amíg úgy összeáll a rendszer, véleményem szerint pedig jó pár gyereket láttunk, majd olyan 1 éves koráig még úgy alakul minden. Tehát akkor még hasznos kell, hogy legyen a fény, és én a hasznos fény útját nem zárnám el egy kialakuló látóideg hártyának, mert ugye megint az agynál vagyunk, az agy nem kap olyan információkat. Tehát én azt mondom, hogy 1 éves kora után lehet, sőt, ajánlott is. Előtte pedig vannak ezek a nagyon szép ilyen napellenző sapkák, szerintem az is tökéletes, ha a gyereket rá tudjuk venni, de a kettő kombinációja is jól működik, tehát egy napellenző sapka és esetleg a napszemüveg, ha a gyerek el tudja viselni. És miért? Nem érdemes hagyományos műanyag alapanyagú, még optikában kapható sem hagyományos műanyag alapú szemüveget vásárolni a gyereknek, mert nem érdemes. Mert az, ha törik, az vág, az nem jó. Vannak a gyerek szemüvegek, ilyen nem csillagászati összegekről beszélek, tehát ilyen 6-7 000 forinton már elérhetőek, olyan, aminek tök jó a lencséje, biztos, hogy jó, és a keret ilyen gumiszerű műanyag ötvözetből van, tehát hajlik össze-vissza, és nem nagyon tud eltörni. És hogyha el is törik, akkor egy gumi az nem vág annyira, mint mondjuk egy cellulózacetát, tehát ez a hagyományos műanyag alapanyag. Gyerekeknél én inkább ezt a nagyon hajlékony, nagyon strapabírú, sőt, vannak már olyan műanyagok, amik lebomlanak a természetben, magyarán, ha ne a gyúristen megeszi a gyerek, akkor nem vágja szét a gyomrát, hanem megemészti.
Most átrázol.
Nem, tényleg van ilyen.
Ehető napszemüveg.
Nem azt mondom, hogy ehető, de ha ne hagy Isten előfordul, akkor nem vágja szét a gyerek gyomrát, nem lesz vakbélgyó, tetere, stb. Van már ilyen is, igen, van.
Most nagyon örülök, hogy kitértünk, mert gyanítom, hogy ez például egy olyan szempont, ami nem biztos, hogy a szülőnek eszébe jut, hogy milyen anyagból van annak a szemüveg szára, hanem gondolkodik azon, hogy a lehető legjobb lencsét kapja a gyerek.
Így van, csak jó, hogy a lencse természetesen tök jó legyen, de azért a keret nél is oda kell szerintem figyelni, hogy ilyen jó hajlékony, ilyen jó gumis anyagból legyen az a szemüveg.
És ezt a 6000 forintot meg pláne akkor erre a célra aztán sajnálni semmiképpen nem érdemes. Viczai Endre optometrista, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Gyanítom, itt a felsoroltakból aztán meg akkor van egy ilyen bőszmenacs skála, hogy mi az, amit lehet választani márkában, mi egymás, az már ízlés kérdése, de azért egy toligot, ilyen elérhető toligot értékben meg lehet határozni, érdemes meghatározni a napszemüvegnél.
Nem. A napszemüveg szabadáras termék, mindenki úgy árazza, ahogy szeretné. Nem akarok márkát mondani, de egy elég elterjedt márka Magyarországon, ami viszonylag jó minőségű, nálunk ilyen 13000 forinttól indul, ugyanez Budapesten 19.
Aha. Tehát akkor így nehéz is lenne.
És akkor még csak egy mondatot engedtessék meg, a napszemüveg webáruházban vásárlásáról, csak egy fél mondatot. Tök jó, mert tényleg jó, hogy van ilyen, nagyjából az optikák is odaárazzák a napszemüvegeket, ahol egy webáruházban van. Lehet, hogy egy 10-15%-kal drágább, de itt felpróbálja, és azt kapja, amit felpróbál. Tehát nem rendeli meg, és majd lesz belőle valami, vagy eredeti lesz, vagy nem, hanem azt kapja, azt az egy dolgot, amit ő felpróbált. Örülök annak, hogy fejlődik a technika, örül az ember annak, hogy vannak webáruházak, de szerintem vannak olyan termékek, amit nem érdemes rendelni. Zárójelbe zárva, bocsánat, zárójeles megjegyzés.
Vagy ültetni vissza, vagy kidobta a pénzt, mert rájön, hogy ez a fejemre marhára nem volt
hát
jó.
Igen, de a visszaküldés az macerás, és onnantól kezdve, tehát megy ez a húzavona. Tehát mennyivel egyszerűbb bemenni, annak ellenére, hogy körülbelül 10%-kal drágábbak, általában az optikák, felpróbálni, egy szakembernél, ahol van szerviz, ahol beállítják, ahol 5-ször is vissza lehet menni, hogy a jobb mert kicsit nyomja, de a balon lóg. Tehát ez így sokkal észszerűbb és egyszerűbb választás szerintem.
Viczai Endre, köszönjük szépen, hogy eljöttél nekünk.
Én köszönöm a meghívást, szép napot mindenkinek.
Szia, szia!
Nagyon szépen köszönjük még egyszer a hasznos információkat és a jó tanácsokat is, persze Viczai Endre kalocsai látszerész optometristának. A Turmix folytatásában a kalocsai fegyház és börtön mindennapjaiban leshet egy kicsit be, és megismerkedhet néhány elítéltel, aki mondhatni már látja a fényt az alagút végén.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
I'm not afraid to die.
szólt a Korona FM 100-on, percre pontosan 10:11, ez pedig a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk, és a folytatásban is várom az FM 100-on. A Kanocsai Fegyház és Börtönfalai között nemrég ért véget egy bibliai alakról elnevezett, a valláshoz azonban csak lazaszállakkal köthető program. Ennek megvalósításában a Magyar Bűnmegelőzési és Börtönmissziós Alapítvány elnöke Katona Csilla segítkezett, hogy pontosan miről is szóltak ezek a foglalkozások, és mit sikerült elérni általuk. Erről kérdezte például a szakembert a Vörös István szerkesztő riporterünk.
Kérem, hogy idézze fel, hogy miről is volt szó ezen a programon. Nagyon sokan mondták, hogy látták a Fali Újságon a kiírást, és tudták, hogy ez nekik szól.
Hát a kiírásban az EKEUS program jelent meg, amelyik a sértett és elkövető kapcsolatának a helyreállításával foglalkozik. Illetve egészen onnan indulunk, hogy Zakeus hogyan szemlélte a világot, a saját életét és a sértetteinek az életét, mert ő ugye egy csaló volt. Tehát így az ő felelősségvállalásán keresztül jutunk el aztán oda, hogy a sértettek milyen károkat szenvedtek el, és hogy ezt célszerű jóvá tenni. Hogyha valaki a társadalom részeként szeretné élni az életét, akkor jó, hogyha ezen elkezd gondolkodni. És hát nyilván ezek a hívó szavak jelentek meg a Fali Újságon, tehát aki az elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban szeretne gondolkodni, az érezhette magát megszólítva. Nem lehet más körben erről gondolkodni, tehát az a tapasztalatunk, hogy nincs erről szó egyébként a börtönben. Tehát mindenki el van a saját gondolataival, a fájdalmával esetleg, leginkább a hárítással, de nem kezd el magától gondolkodni azon, hogy neki mit is lenne jó tenni ebben a helyzetben. Tehát egy nehéz helyzet, ami kezeletlenül marad az ítélet letöltése során, illetve azt követően meg még inkább. Hát a világ aztán már sodorja az embereket, amikor kiszabadulnak innen.
Hogyan segített ez a program kezelni ezt a helyzetet?
Hát a program Zakeussal indít. Ez egy bibliai szereplő, egy nagyon rövid történet a Bibliában. Egyébként nem keresztény formában közelítjük meg ezt a kérdést. Egy csaló, aki azt mondja, hogy visszaadja azt, amit elvett, kártérítést fizet, jóvá teszi azt, amit okozott. Tehát nem érintünk hitbéli meggyőződés területeket, és nagyon kényelmes az, hogy először Zakeusról kezdünk el gondolkodni. Ez rendkívül érzékeny téma nyilván, hogy ki mit követett el, ki mit mer fölvállalni ebből, ráadásul egy csoportban, és hát az eleje nagyon nehéz mindig, tehát hozzá vannak szokva ugye, hogy az ítélet, a bűnösségnek a ráolvasása, tehát nagy bizalmatlanságokkal indítunk, és hát volt olyan része ennek a foglalkozás sorozatnak, hogy interjút készítettem a résztvevőkkel még az elején, és hát volt, aki nem ebbe a csoportba jelentkezett, másik programra szeretett volna menni, de aztán ide került, mert a másikban már nem volt hely, és amikor feltettem neki így a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdéseimet, hogy a felelősségvállalás érdekelt engem, mert hogyha valaki teljesen hárít, akkor azzal nem tudunk dolgozni, és akkor mondta, hogy most erről fogunk beszélni, és ők mondta, hogy hát végül is nem muszáj erről beszélni, de hogy ez a nagyon kellemetlen helyzet az, ahonnan elindulunk, és akkor itt nagyon jó, hogy Zakeusról lehet beszélni egy darabig, és aztán úgy térünk át arra, hogy ön hogyan sértett meg másokat a bűncselekményével, és hát alapvetően a lelki ismeretükre építünk, tehát nem a bíróság vagyunk, nem a nyomozás eredményeit használjuk, hanem a saját lelki ismeretben lévő hangokra építünk, tehát azt, amit valóban bán, amit úgy gondolja, hogy valóban másképp kellett volna tennie, amit lehetett volna másképpen tenni, amit most már másképpen gondol, és amiről tudja, hogy oda kellene állni, és bocsánatot kérni valakitől, azt is ő tudja, hogy kitől, tehát nem írjuk elő azt, hogy mit kell gondolni, és mit kell mondani.
Ez a folyamat milyen technikák, ha szabad így fogalmazni, akkor milyen gyakorlatok útján vált valósággá onnantól, hogy mondjuk egy interjúból kiderült, hogy itt van egy ember, aki ki szeretne szembesülni azzal, amit tett, de nem tudja feldolgozni, addig, hogy talált egy olyan fajta önkifejezési módot, vagy egy olyan közeget, amelyben ezt meg tudta tenni részben vagy egészben, ami ugye a program célja volt.
Sokféle technikát használunk azért is, mert hogy nagyon nehéz erről a témáról gondolkodni. Ebből kifolyólag ugye használjuk a történetet, és tulajdonképpen a drámával dolgozunk, tehát olyan kérdések vannak, feldolgozás segítő kérdések Zákeussal kapcsolatban, amire a történet maga nem ad választ, tehát a saját elképzeléseink alapján kell a válaszokat megfogalmazni. Ez az egyik, hogy az Zákeussal így gondolkodunk, a másik vannak a helyreállító igazságszolgáltatásról szóló rövid kis filmecskék, amik mondjuk eseteket dolgoznak föl, vagy bemutatják a helyreállító igazságszolgáltatás gondolkodásmódját. Ezek segítik megérteni azt, hogy mi nem ugyanazt akarjuk, mint ami történik a bíróságon, hanem egy másik szemszögből közelítünk, és más is a szándékunk, máshova szeretnénk eljutni. Aztán kis csoportban és nagy csoportban beszélgetünk, ami ugye kis csoport segít abban, hogy mindenki szóhoz tudja jutni, a nagy csoportban viszont már azok a válaszok jönnek be, ami a kis csoportban megfogalmazódott. Aztán mivel nehezen indult be a kommunikáció ebbe a csoportba, és nagyon nehezen beszéltek egymással, tehát leginkább velem kommunikáltak, ezért sokszor kénytelen voltam házi feladatot adni, hogy írják le, fogalmazzák meg a gondolataikat, és akkor azt hozzák, aztán vissza. Vannak ilyen önismereti feladatok, azt is egy házi feladatként kapták meg, és akkor úgy hozták vissza, és nagyon nehezen kerültek be az egyéni munkák a csoportba, tehát nagyon nagy volt az ellenállás egymással szemben.
Miért? Bocsánat, mi lehet ennek az oka?
Hát bizalmatlanok egymással szemben, nem szoktak hozzá, hogy megnyílnak egymás előtt, tehát ez veszélyes a börtönben, vissza lehet vele élni. Azzal együtt, hogy tisztázzuk a csoportszabályokat, nyilván, hogy titoktartás, ami ott elhangzik a csoportban, ez nem kerülhet ki, hát visszaélni sem illik vele, de hát mindenki eldönti, hogy mit hoz be a csoportba, mert hogy utána azért nem tudjuk azt garantálni, hogy valóban senki nem fog ezzel visszaélni.
Hogyan állt össze annak a bizonyos falnak a felülete, amit láthattunk, amikor beléptünk a csoportszobába? Ugye ott egy falat láthattunk rajta, négy nagy poszterrel, több kisebb poszterrel, üzenettel, kollázzal. Ők hogy születtek meg?
A csoport foglalkozások második fele volt az, amikor bekapcsolódtak külsős munkatársak, akik tulajdonképpen a társadalmat képviselték, és rendkívül meglepő volt a résztvevők számára az, hogy a kívülről érkező emberek nem ítélik el őket, tehát ez egy komoly felismerés volt részükről, és nagyon meglepődve fogalmazták meg ezt a tapasztalatukat, és azt követően ezek a külsős szakemberek voltak egyébként, de önkéntes segítőként jöttek. Ők végig itt voltak, mert ők is nagyon bevonultak ebbe a csoportba, tehát a csoport egyre inkább összekovácsolódott, és egyre nagyobb erőt képviselt az, hogy lehetett egy kényes témáról beszélni, őszintén lehetett beszélni, be lehetett hozni azokat a gondolatokat, amiket nehezen dolgoznak fel, és ott volt az egyik résztvevő, aki ugye negyedik, vagy nem tudom hányadik alkalom után megfogalmazta, hogy ő ugyan soha nem gondolta azt, hogy ő bűnös, mert hogy ő ártatlannak gondolta magát, vagy áldozatnak gondolta magát, ez gyakori egyébként, de hogy itt fogalmazódott meg benne, hogy ő valóban elkövetett egy olyan bűncselekményt, amit nem kellett volna elkövetni. Tehát voltak ilyen fordulatok, amik nagyon nagy erőt hoztak be a csoportba, csoportba. És aztán a végén pedig ez a jóvetételi alkalom, ami sokat gondolkodtunk, hogy hogyan is valósuljon ez meg. Ez ugye rossz cselekedet helyett tenni jó cselekedetet, tehát alkotni, létrehozni valamit, értéket létrehozni, ez volt a szándék, és hát, hogy börtönkeretek között nagyjából nem mehetünk ki, kb. Nem jöhetnek be, és akkor azt gondoltuk, hogy készítünk egy kiállítást, és azokat a gondolatokat, amiket itt megfogalmaztunk, azt együtt, közösen egy ilyen alkotás formájában igyekszünk önteni. És hát ezt is először hárították, aztán rendkívül lendületbe jöttek, tehát nagyon nagy közös alkotás lett itt végül, és mindenki a saját maga szintjén bekapcsolódott ebbe a közös munkába, tehát azt gondolom, hogy maga a munka volt egy nagyon-nagyon jó élmény és tapasztalat számukra, hogy mi együtt tudtunk létrehozni valamit, ami most ott van a falon, és hát megelőzték ugye beszélgetések, hogy mire legyen, mit jelenítsünk meg, mi legyen ott, és ezt is közösen tudtuk összerakni, hogy akkor egy életutat fogalmazunk meg így a bűncselekmény elkövetésétől a jóvátételig bezárólag.
Én köszönöm szépen, Csilla, hogy mindezt megosztotta velünk.
Én is köszönöm szépen.
Katona Csillának, a Magyar Bűnmegelőzési és Börtönmissziós Alapítvány elnökének köszönjük a beszélgetést, amelyet a kalocsai börtönben futott program kapcsán ejtettünk meg. A folytatásból kiderül, hogy hogyan látták belülről mindazt, amiről Csilla beszélt az elmúlt percekben, maguk az elítéltek.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
Mondd, mit érezel én. Mondd, mit érezel én. Mondd, mit ér az egész nélküled. Idegen rúzsnyom a poharamon, én már jártam itt. Kortyolok várat, szép emlékek bőn, hajnali. Pörög az élet, hasad a lélek, meg sem kér. Feszül a csend, ma is hazat is ér, ül az ágyam, lebben a függön, játszik a fény a vállamon. Ide csak állni jár az idő, vagy meg sem
volt a Korona FM 103.4.11 van a percre pontosan. A Turmixban ugye az elmúlt percekben Katona Csilla, a Magyar Bűnmegelőzési és Börtönmissziós Alapítvány elnöke mesélt arról, hogy hogyan valósult meg a Kalocsai Fegyház és börtönben nemrég zárult Zakeus program. Ennek lényege ugye az volt, hogy a foglalkozásokon résztvevők szembesüljenek tetteik súlyával, az okozott következményekkel, és őszintén megbánják azt, hogy sikerült-e célt érni, arról először Pepe beszélt a Korona FM 100-nak.
Nevelőnöktől értesültünk róla, tehát közé tették a Fali Újságon, illetve szóltak nekünk, hogy van egy ilyen lehetőség. Igyekszünk tartalmasan eltölteni az itt létet tulajdonképpen, és én tudtam, hogy ez a program, amit kerestem. Tehát én vártam ezt.
Honnan tudta?
A programnak egy bibliai történet az alapja, és amúgy is a bent töltött időszak alatt rengeteget foglalkoztam hitélettel, tehát ez az itteni létem egyik központi eleme, és ezért tudtam, hogy ez számomra megfelelő. Ezeket a foglalkozásokat, én ezt a programot nagyon-nagyon vártam, tehát én pontosan ezt kerestem, nagyon-nagyon szerettem, teljesen tudatos vagyok, tehát teljesen biztos jövőképen van, amiben biztos, hogy nem fér bele még egyszer a bűnözés. Egy életutat ábrázoltunk négy szakaszban, képekben, illetve ezt mutatjuk be most önöknek, az enyém ebből a harmadik rész, ami tulajdonképpen arról szól, hogyha valaki már egy ilyen helyzetbe került, tehát elkövet egy hibát, és egy ilyen helyzetbe kerül, mint amilyenben mi, akkor van-e még választás, vagy nincs. És én úgy gondolom a saját példámból, hogy egy ilyen helyzetben kétféle út van. Az egyik az, hogy gyógyszerekkel, tudatmódosítószerekkel, gyógyszerekkel megpróbálja túlélni, vagy így átugrani, úgymond ezt a szakaszt. A másik pedig az, hogy tudatosan, önmagán dolgozva egy más emberré válik. Én ezt az utat jártam be itt, és én ezt ajánlom mindenkinek, ha már valaki olyan helyzetben van, biztos, hogy börtönbe ki fog kerülni. A másik üzenet pedig, amit a fiataloknak, illetve a döntés előtt állóknak úgymond küldenénk, szerintem valamennyien az az, hogy nincsenek rövid és könnyen járható utak, és szerepel a képünkön egy ilyen vastag gyökereket hordozó fa, egy vastag gyökereken álló fa. Ez nagyon fontos szerintem, mert valamennyinek vannak vastag gyökerei, a szülei és a családja, csak ők nem hallgattunk ebben a helyzetben, hanem egy teljesen fékevesztett módon, tehát hibákat követtünk el, tehát ettől óvnánk a kintévőket.
Még mindig a Kalocsai börtönben vagyunk, annak a Zakeus programját és a csoportfoglalkozások eseményét nézegetjük és boncolgatjuk. Pepe után Mária mesélt el, hogy miért szeretett volna a csapatmunka részese lenni, és hogy hogyan változtatta meg a gondolkodását, amit itt látott, hallott és tapasztalt.
Én a nevelőnömtől értesültem, és azért jelentkeztem rá, mert ez a bűncselekményünk jóvátételéről, a megbánásról szól, és elég rég bent vagyok, nem éreztem megbánást, nem is tettem sehogy jóvá, és úgy gondoltam, hogy ez a program nekem segíthet ebben. Az, amit előtte nem éreztem, a negyedik alkalom után éreztem a lelkifurdalást, éreztem a fájdalmat, hogy ártottam, hogy bántottam más embereket, és hogy ezt jóvá kell tennem. Az enyém a legelső, amikor még azt szeretné bemutatni, hogy mindig két út van, és a fiatalok kerüljék a rossz társaságot, a rossz barátokat, hallgassanak a szüleikre, ne keveredjenek az éjszakába, rossz társaságba, ne foglalkozzanak tudatmódosító szerekkel. Ha látják, hogy egy társaság nem nekik való, ne tekintsenek a szüleikre úgy, mint ellenségeik lennének, mert a végén lecsúsznak a lejtőn, ahonnan már nem lesz megállás, és itt fognak kikötni, amit már utána nem lehet visszacsinálni.
Ugyancsak a Kalocsai börtönben tölti ítéletét Janet, akinek szintén segített rádöbbenni a szóban forgó Zakeus program arra, hogy mit tett és hogy hogyan folytatná életét majdnem szabad emberként.
Én a Fali Újságon láttam én is ezt a hirdetést, és hát jelentkeztem igazából azért, mert érdekelt, nem tudtam, hogy mit akar ez a program, és hát jó kimozdulni az RK-ból, nem mindig bent ülni, hasznosan eltölteni az időt. Érdekelt, hogy mit akar ez a program. Sok mindent kaptam, mert azelőtt nem igen fogadtam én el ezt a helyzetet, hogy börtönbe vagyok, de igazából segített abban, hogy igenis bűnöztem, hibát követtem el, és hát elfogadtam, hogy ezt neki így kell lennie, le kell ülnöm az ítéletemet, és hát ennyiben segített, hogy elfogadtam a helyzetemet. Én úgy gondolom, hogy aki börtönbe kerül, az sokat tanul. Azért is, mert a családnak a hiánya, ugyebár ez nagyon nagy. Hát és szerintem, aki már bekerül egyszer, az már utána meggondolja, hogy megint bűnözni fog, vagy nem. Szerintem ez jelenteni az embereket a bűnözéstől. Visszagondolva nagyon nagy butaságot csináltam, de most, hogyha már kimegyek, hát akkor egészen másra fogom alakítani az életemet. Az én döntésem a megbocsátásra esett tablóként, mert hozzám ez áll legközelebb. Ugye saját magunknak a legnehezebb megbocsájtani. De hogyha ezt elérjük, meg tudunk magunknak bocsájtani, akkor sokkal könnyebb ez a benti élet is, mert elfogadjuk a helyzetet, amiben most vagyunk, és egészen máshogy lássuk utána a helyzetünket is. Családnak is meg kell, hogy bocsásson nekünk, ugye, de hát ők mellettünk állnak. Hát a saját magunknak a megbocsájtás az a legnehezebb.
Kevésbé volt önmagával szemben megbocsátó a Kalocsai Börtön Zákeus programjának utolsó foglalkozása alkalmával rádiónknak megszólaló Bogi. Mint mondta, ő már soha nem tudja visszaadni gyerekeinek azt az időt, amit az anyjuk börtönévei miatt kényszerülnek tőle külön tölteni. Majd szólt arról is, hogy a csoportfoglalkozást záró Proster projekt munkában mely fázis megjelenítése esett rá a bűneset megtörténtétől a vezeklésig vezető úton.
Én is a Fali Újság értesültem róla, és egy igazság szerint azért jöttem, mert a megbocsátás, ami foglalkoztatott. Ugyanis én nem tudom magamnak ezt megbocsátani, hogy én ide kerültem. Nem azért, mert börtön vagyok, hanem a lányaim miatt és édesanyám miatt. Hol tartok most? Hát még mindig próbálkozok magammal megbocsátani magamnak. Elfogadtam azt, hogy igen, én hibáztam, de viszont én úgy vagyok fel, hogy felejteni lehet, de megbocsátani nem, és magamnak soha nem fogok megbocsátani, mert a lányai miattam nőnek fel anya nélkül. Ugye ezt az időt bepótolni nem tudom legfeljebb helyrehozni velük, és minden előbb az veszek, hogy helyre is hozzam. Az enyém az a bíróság, amiről ugye nem sok mindent lehet elmondani. Hát a bíróság előtt talán még a rendőrség van meg ez, de a bíróság az, ami mindent eldönt. Ugye onnét már nem nagyon van visszaút. Hát ott az ember legrosszabb esetben bekattam, vagy nem tudom.
Boginak, Zsanettnak, Máriának és Pepének a Kalocsai Börtönből köszönjük, hogy megosztották velünk a gondolataikat. Talán tanúságul szolgáltak.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
Up at night until the morning. You see the light. Why does it blind you when instead it should have filled your world with color? Don't look down. I understand this love can make you feel like you were falling under. We won't drown. There's always time to sing a song and walk along this road together.
Kell a Bölcsek útján jártunk a koronában, egy perc múlva 11 óra, 2016. május 29-én vasárnap. Ennyi volt a térségi magazinunk, a Turmix. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm a figyelmét, a témákkal kapcsolatban pedig várjuk az észrevételeit, hozzászólásait, akár telefonon a 78-as körzet koronaszámon, vagy e-mailben az info@koronaradio.hu-n. Ennyi volt tehát mai műsorunk, köszönöm a kitüntető figyelmet, ne feledje, hogy a Turmix korábbi adásai teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.